kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Szurcsik János festőművész, Berlász Melinda zenetörténész, Horváth Jenő fűzéri polgármester, Domokos Mária zenetörténész és Hollós László televíziós szerkesztő rendező kapta a Magyar Művészeti Akadémia idei köztestületi díjait. A Pesti Vigadóban tartott ünnepség második részében az akadémia új levelező és rendes tagjai kapták meg okleveleiket. Rozgony Ádám készített interjút Vashegyi Györggyel, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével.
Különlegesen ünnepélyes keretek között szerettük volna a köztestületi díjakat átadni, erre került sor a Pesti Vigadóban, ezt követően pedig átadtuk ennek az 120 új akadémikusunknak, ebből 50-en régi levelező tagjaink közül váltak rendes taggá, és 70 kívülről bejött akadémikusnak, 50 levelező tagnak, illetve 20 nemzetművészinek, akiket a többféle törvénymódosítás eredményeképpen egyenesen rendes tagként meghívhatott a Magyar Művészeti Akadémia. Ez egy több éves folyamatnak az eredménye volt most, tehát a többször módosult is a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény annak érdekében, hogy ez a nagy léptékű létszámbővítés létrejöhessen. Elértük maximális létszám vonatkozásában is a Magyar Tudományos Akadémiának a példáját, ahol 365 akadémikus tagja lehet. Magyar Tudományos Akadémiának, most már a Magyar Művészeti Akadémiának is, és ezt a két nagyon ünnepi és számomra megtisztelő és örömteli eseményt kapcsoltuk össze a Pesti Vigadóban, az Akadémia Székházában. Kiváló művészeket díjaztunk idén is, de az a lehetőség, hogy a nemzetművészei díjat viselők közül egyenesen rendes taggá válhattak, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává, ezt több törvénymódosítást tette lehetővé, és így vált tagunká Rófusz Ferenc, Vásári Tamás, Ránki Dezső, Perényi Miklós, csak hogy néhány nevet mondjak, akik a nemzetművésze díjat viselők közül egyenesen rendes tagjaink lehettek. Ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés volt a Magyar Művészeti Akadémia életében. Én, mint novemberben leköszönő elnök, úgy érzem, hogy az elnöki, a két elnöki ciklusomnak az egyik legfontosabb pillanata volt ez a most májusi közgyűlés, amely ezt a döntést meghozta, és amúgy átadhattam ezeket a díjakat, ismétlem egy óriási megtiszteltetés volt számomra.
És egyébként egy elismert művész, ez hogyan tud hozzájárulni az akadémiai munkához, az akadémia törekvéseinek népszerűsítésében, vagy adott esetben nyilván szakmai segítésében?
Ugye, hadd említsem meg Füzér polgármester urát, aki például, ugye Füzér várának, ha jól emlékszem, hamarosan lesz az 500. éve, hogy ott a Szent Koronát őrizték ott egy időre, és ennek hamarosan a Mohácsi vész után. A Füzéri várnak a felújítás még elődöm, pontosabban annak a kialakítása, egyrészt egy történeti dekonstrukció, másrészt pedig egy művészeti alkotások, kortárs művészeti alkotások elhelyezésére is alkalmas rekonstrukció, még elődöm Fekete György életében vette kezdetét. Ez a folyamat folytatódik. A Magyar Művészeti Akadémia lehetőségeihez mérten igyekezett ezt a folyamatot, nem csak anyagiakban, hiszen anyagi lehetőségeink ilyen téren nem nagyon voltak, hanem elsősorban elkölcsi és szakmai támogatással ösztönözni ezt a folyamatot. Polgármester urat kitüntettük az egyik köztestületi díjjal. Ugye látszólag a Magyar Művészeti Akadémiának az alapcéljától, amely a kortárs művészet ösztönzése, elsősorban a magyar kortárs művészetnek a támogatása. Ettől látszólag eltér egy ilyen várrekonstrukció, vagy egy ilyen projekt, de mégis rendkívül sok szállal kapcsolódik hozzá. De el kell, hogy áruljam, hogy egyébként az elnökségben, meg a előtte a tagozatok szintjén, a tagozatvezetők szintjén, tehát a Magyar Művészeti Akadémia szervezetének különböző fórumain nagyon izgalmas viták és nagyon zajlanak arról, hogy kiket jelöljünk és kiknek adjuk ezeket a díjakat. Szerencsére rengeteg jobbnál jobb díjra jelölt közül válogathatunk minden évben.
Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. A Magyar Állami Operaháznak nem az a feladata, hogy a nagy európai operaházakat mintául vegye, csak olyan szerepre vagy alkotói feladatra hívnak külföldi művészt, ha nem tudnak megfelelő minőségű magyart kiállítani. Erről beszélt az Inforádió Arena című műsorában Okovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház régi új főigazgatója. Tartottak egy közös sajtótájékoztatót Csák János kulturális és innovációs miniszterrel. Ott elhangzott az, azt mondta, hogy az operaház reprezentatív intézmény kíván maradni büszke magyar színekkel és magyaros testtartással. Milyen egy nemzeti alapú operaház? Egyáltalán ez a magyaros testtartás.
Ez nagyon ez érdekes.
kérdés, mert a világban többféle operajátszási modell dívik. Van egy olyan is például, hogyha az ember a színlapnak a tetejét letakarja, legalábbis a régi szerkesztési színlapokét, tehát ahol mondjuk oda van írva Fejlitz, vagy Milánói Scala, vagy londoni Covent Garden, ha az ember ezeket letakarja, akkor a nevek alapján kéne megítélnünk, egy Turandot szereposztás nevi alapján kéne megítélni, hogy hol járunk. És ez a világ nagy és nagy költségvetésű repertoár, illetve részben stagionetelt sorozatokban játszó operaházai esetében is egy összekeverhetőséget ad. De ennek csak az a gyökere, vagy az alapja, hogy a világ minden tájáról szerződtetnek énekeseket. Nyilván emögött az van, hogy a legjobbakat keresik, az elérhető legjobbakat keresik, hiszen aki foglalt, az hiába a legjobb, azt nem tud megszerezni. És ennek az alapján áll össze egy szereposztás, mindenki remeket tudja a szerepét, kipróbáltam a saját hazájában, általában, hogy ez divik, és ide jönnek, és mindig valami szupergrup lép fel. Csak az a kérdés, hogy mi van egy olyan esetben, amikor van egy ország, egy olyan ország, amelynek valóban a kultúra jelenti a kötőszövetét, egy kis nép, itt a miénk, és van egy darab dedikált operaháza ennek az országnak. És ennek az operáznak az én nézetem szerint is, most már ezt 13. éve képviselem, nem az a feladata, hogy ezeket a nagy európai operaházakat ilyen értelemben mintául vegye. Mi törekedjünk arra, hogy próbáljuk meg, amit csak lehet magyar erőkkel kiállítani. És egyébként ennek van még egy üdvös hatása, hogy ez még ráadásul jobban illik, hogy úgy mondjam, a mi financiális körülményeinkhez is, mint hogyha a külföldről kéne ide utaztatni nagy sztárokat. Én törekszem erre, csak olyan szerepre hívunk, vagy olyan, nem tudom én, alkotói esetben hívunk külföldi művészt, hogyha nagyon nem tudunk megfelelő minőségű, a közönség elé állítható magyarral élni.
Ukovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. Csurka István sokat vitatott, hol ünnepelt, hol bírált személyisége volt a Kádár rendszer irodalmi életének, majd a rendszerváltozás közéletének, politikai világának. Saját magát leginkább egy 20. századi muszáj Herkulesnek gondolta, akinek íróként és politikusként is küldetése, hogy felemelje szavát a diktatúra lélekpusztító rendszerével szemben. Életpályájáról a Harmatan könyvkiadó gondozásában jelent meg kötet, néhány tanulmány egy életpálya megértéséhez alcímmel. Záruk Péter Farkassal, a kötet egyik szerzőjével, szerkesztőjével, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Minden megosztó személy esetében a megértés a kulcskérdés. Tehát ha megértjük, hogy ki volt ő, és milyen alkotó volt, vagy bármelyik megosztó személy esetén, hogyha megértjük, akkor már is közelebb kerültünk ahhoz, hogy hogyan értékeljük. Valami hasonló volt a szándék, az elmúlt 10 esztendőben semmi nem jelent meg Csurka Istvánnal kapcsolatban. Halála után megjelent egy kisebb monográfia Domonkos László tollából, és ezért nyilván őt arra kértem, hogy foglalja össze ezt az életpályát kis mozaikokban. De volt jó néhány olyan terület, és három tudományterület, amellyel kapcsolatban, vagy amelyről Csurka István életpályája azért megközelíthető. A történettudományi részt azt Borvendég Zsuzsanna, a kádárizmus nagyon komoly szakértője, levéltári kutató végezte el Csurka István és a kádári titkosszolgálatok vonatkozásában, amelyben a Csurka István beszervezésétől egészen a rendszerváltozásig viszi el a kádári titkos szolgálatokkal való kapcsolatát, amely megszakad, mert nem hajlandó jelenteni, sőt, rendszerellenesnek mondják, aki megátalkodottan párt, kádár és MSZMP ellenes, de és pont ezért aztán utána majd megfigyelik. Posgai Zsolt, aki dramaturg, rendező, és hát talán lehet azt mondani, hogy kortárs egyik legnagyobb drámaírónk, ő a csurkai drámákat, a drámaíró Csurka István pályaképét vázolta fel, és hát a harmadik tudományterület a történet és irodalomtudomány mellett a politikatudomány, amelyet én vállaltam be nem az egész pályaképre, hanem csak a nagy politikai pamfletjére vonatkozóan az 1992-ben megjelent néhány gondolat, ami a rendszerváltozás egyik legfontosabb írása.
Szó volt a tanulmányokról, hogy milyen aspektusokat ölelnek fel tulajdonképpen. Mennyire tudományos és mennyiben mondjuk olvasmányos az a könyv így összességében?
szerkesztéssel igyekeztem arra törekedni, nyilván a szerzőkkel is egyeztetve, hogy olvasmányos legyen, követhető legyen ez az életpálya. Azonban a tudomány eszköztárával megírt 5 tanulmányról van szó, és pont ez is volt a cél, nem heroizálni Csurka Istvánt, mint ahogyan az egyik oldal teszi ma, és ugyanígy nem is negatívan minősíteni, ahogy a másik oldal emlékszik Csurka Istvánra, mint politikusra, hanem egy látképet adni erről a munkásságról, amely jobbról-balról elvitathatatlan munkásság, különösen az irodalmi része. A politikai része meg megosztó, de hát, hogyha valamire szükség van, akkor az az, hogy az ilyen nagy személyiségeknek a történelmi, történeti rendszerváltozásba betöltött szerepének a tisztázását azért előbb-utóbb elvégezzük, és igazából ennek volt egy ilyen úttörő vállalkozása ez a ötet.
Záruk Péter Farkast, a Csurka István tanulmányait közzétévő kötet szerkesztőjét hallották. Országszerte több mint 2000 program várja látogatókat a múzeumok éjszakáján június 24-én Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az ország legnagyobb kulturális rendezvényére eddig 442 intézmény több mint 2200 programmal regisztrált, hogy a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, június 24-én a múzeumok éjszakáján újra színes programkínálattal várják az érdeklődőket. A rendezvény kiemelt témája idén az örök és mindig váltakozó trendek köré szövődve, a trendben vagyunk szlogánra épül, kiemelt helyszíne pedig Veszprém lesz, ahol 13 helyszínen várják majd a látogatókat, jelentette be Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.
Egy éjszakára sűrítjük ezeket a programokat, ez egy alulról jött kezdeményezés, amit a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogat, illetve a minisztérium is jogelődjei, mert 21 éve. Rendkívül sikeres, rendkívül népszerű, van benne egy kis fesztiválérzés, egy kis buli érzés, de alapvetően ez mégiscsak arról szól, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a múzeumaink, közgyűjteményeink élőterek, ahova megéri elmenni. Nem csak azért, hogy az ember végignézzen egy tárlatot, hanem közösségi térként is lehet őket használni, és érdemes visszajárni, mert a mai világban a múzeumok már nem csak azt a célt szolgálják, hogy egy-egy érdekesebb tárgyat megnézzünk, hanem informálódjunk, játszva tanuljunk, és megismerjük a saját múltunkat, jelenünket és jövőnket.
A múzeumok éjszakáján koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal és sok más érdekességgel várják a látogatókat. Tavaly csaknem 330 ezer érdeklődőt regisztráltak a csatlakozó intézmények.
Magyar Sors Kárpátalján címmel jelent meg Kulcsár Zoltán könyve. A családi történetekkel tarkított kárpátai magyarság olykor rabsággal felérő 20. századi mindennapjait bemutató memoárt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága adta ki. A szerzővel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Engem a történelem érdekelt még ifjú koromból, szerettem olvasni, és sok újságcikkben megjelent Kárpátai Gosszú, meg Kárpátalja visszaemlékezések, könyveket is kezdtek kiadni. A Gulágról Dubka György egy Intermix kiadó ezzel foglalkozott, úgyhogy még akkor nem gondolkoztam, hogy ezt könyv formájába kéne megjelentetni, de annyi anyag összegyűlt, hogy azt a végén rábeszéltek, hogy azért olyan események vannak benne, ami nem nagyon elterjedt, nem sokan tudnak róla, például ez a kommunista nagynéném férje, hát ezt alig tudtak valaki, a fia, meg az unokája. Az unokája még most is él Szajván, úgyhogy rendszeresen velük találkoztam. Fia sajnos már meghalt, úgyhogy ők is tudják ezt a történetet, de széles körben ez nem volt elterjedve, mert nem írták le. Hát gondolom, ilyen, sok ilyen esetek vannak, amit le kéne írni. És azért a család történeten keresztül igyekeztem ezt a nehéz időket, az összeomlástól, boldog békeidőktől, egész a mostani 2020 elején az ukrán eseményeik, nehéz idők az új államban. Mert Kárpátalja története sajnos nagyon tragikus.
Tehát az a célja alapvetően a kötettel, hogy megmutassa, hogy mi történt a múltban, és mondjuk egyszer s mind mindezekkel felhívja a figyelmet arra, hogy hát micsoda nehézségek is voltak akár Kárpátalján, és hát nyilván a elnyomó rendszer idején?
Igen. Ez az elnyomás, hát mondjuk Kárpátalja 20-tól Csehszlovákiához került, az számított Európában, mint a demokratikus rendszer volt, de a magyarokkal szemben nem volt az demokratikus. Ott is nem volt ilyen brutális elnyomás, de azért igyekeztek nyelvtörvényt, meg na, mindenféle elnyomások voltak, de nem ilyen halálos kimenetelő, bár az is előfordult. A 44-es szovjet megszállás óta akkor kezdődött ez a nagy elnyomás. Addig mondjuk még lehetett törni, de közben még jött egy 39-es úgynevezett ukrán bábkormány, ez a Volosin fél, amit a németek támogattak, azt a magyarok 39-be azt leverték, 3 nap azok csak léteztek. Volosin elszökött Romániában, egy Csehországban, de az ő sorsa is tragikusan végződött.
Kulcsár Zoltánt, a Magyar Sors Kárpátalján című kötet szerzőjét hallották. Robert Kapa a Tudósító címmel megnyílt a világ első állandó Robert Kapa életmű kiállítása. Az idén 10 éves Robert Kapa kortárs fotográfiai központ új 500 négyzetméteres kiállító terében. Rozgonyi Ádám a tárlat kurátorával, Csizek Gabriellával beszélgetett.
A Robert Kapa életművét és a kiállítás alapját az a Mestergyűjtemény 3-nak nevezett anyag adja, amelyet 2008-ban a Magyar Állam megvásárolt, és első ízben a Ludwig Múzeumban volt bemutatva, a következő esetben pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítóterében, és most pedig egy állandó életmű kiállításként lehet látogatni a Kapa központban.
Milyen felvételeket tekinthetnek meg az érdeklődők?
A gyűjtemény 937 nagyításból és 48 mesterprintből, illetve 6 Bekaperó készült portréból áll, és ebből válogattam az anyagot, amely ezt az egész életművet mutatja be az első képektől az utolsóig. Természetesen láthatóak a jól ismert ikonikus felvételek és a Trockyról készült fotográfia, a spanyol polgárháborús felvételek, és azok közül a leghíresebb, legemblematikusabb a milicista halála, de látható a partra szállás képsorozatából is 4, és a világháború végét bemutató lipcsei felvétel, illetve a kollaboráns nőt ábrázoló is. Ezen kívül pedig az utolsó felvétel is, amelyet Robert Kapa egy képezőgépében találtak, amikor a tragikus aknára lépés után meghalt.
Csizek Gabriellát, a Robert Kapa életmű kiállítás kurátorát hallották. Megnyitotta a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont panoráma terasza. Erről és a múzeum kiállításairól Ignát Már kérdezte Hergár Esztert, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját.
Most a Pénz útja című állandó kiállításunkat tudják megnézni, ami a pénz történetével ismerteti meg a látogatókat, valamint van egy időszaki kiállításunk, ami magának a postapalotánk, magának az épületnek és a tervezőjének, Sándi Gyulának állít emléket, és magát az épület történetét mutatja be.
Hogyan kapcsolódik ehhez a tematikához a kilátó, mi lesz ott?
Egy ilyen kávézó nyílik meg magában a toronyban és a toronyhoz kapcsolódó teraszon.
Oda mikor lehet fölmenni, milyen időszakokban van ennek valami nyitvatartása?
A nyitvatartási időnk az a pénzmúzeum nyitvatartásához köthető. Kett kivételével valamennyi nap látogatható, ingyenesen látogatható. Hétköznap 9-től, hétvégén pedig 10 órától várjuk a látogatókat.
Ugye a hónap elején lépte át a pénzmúzeum kapuját a 100 000. látogató 15 hónappal a megnyitó után. Ezt hogyan értékeli?
Igen, végig teltházzal működünk, és azt reméljük, hogy nyáron és szeptembertől is marad a teltház. Valóban a 100. látogatót most köszöntöttük, és nem állunk meg. Most nyáron határon túli diákokat fogadunk a Rákóczi Szövetséggel közösen, de valamennyi korosztály...
Milyen programok lesznek még nyáron?
Például lesz jövő szombaton a Múzeumok Éjszakája, ott színes programokkal, koncertekkel, bemutatókkal, kézműves játékokkal várjuk a látogatókat, és hétvégente amúgy is családilag is érdemes felkeresni minket, mert hétvégente vannak még az állandó és az időszaki kiállításainkon kívül különböző programok családoknak.
Hergár Esztert, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották. Változatos koncertek, gyerekprogramok és ökobörze is várja látogatókat a 43. Kaláka Fesztiválon, amelyet idén június 22-e és 25-e között rendeznek meg Egerben. Grillusz Dániát, a Kaláka alapító tagját, a program művészeti vezetőjét, Kántor Viola kérdezte.
A 0. napon születésnapot ünnepelnek, egy a Kaláka együttesnek különösen kedves költő születésnapját. Mi lesz a programja ennek a különös köszöntésnek?
Épp úgy alakul, hogy június 22-én van Vörös Sándor 110. születésnapja. És akkor úgy gondoltuk, hogy Vörös Sándor tiszteletére adjuk a verskoncertet. Na nem csak az ő verseit fogjuk énekelni, ott lesz a Sebő együttes, Sebestyén Márti és a Kaláka, és egy szép domboldalon fogjuk tartani ezt a koncertet. Utána megyünk majd be a érsekkertbe, és ott lesznek a többi események. Ez a 0. nap, ez még Egerben egy Regebirtok című borozóban van Vörös Sándor születésnapján.
Hagyományosan nagyon sokszínű a Kaláka Fesztivál koncert kínálata. Idén kik lesznek a fellépők, és mi a fő szempont, ami alapján meghívják a legkülönbözőbb stílusokat képviselő zenekarokat?
Én nekem mindig az a szempontom, hogy legyen egyedi, tehát hogy nem egy másolt és valami új és konstruktív gondolatú. Hát ilyenek például a Ferenci Gyuri és a Pesti Rackák, vagy a fiatalok, a Platon Karatajev, a Zűrös Banda, Kollár Klement Laci barátunk, a Hot Jazz Band, gondolom, hogy sokan szeretik. Az Aranyakord, ugye Kis Tibinek a kisebb együttese, Hobo, aki régi jó ismerősünk volt már rá, hogy közösen muzsikáltunk. A Nasip Kismetben ők török zenét játszanak, a Kanárót is talán sokan ismerik, és hát persze a Kaláka is ott lesz. De ezek csak az esti koncertek, akiket most elsoroltam, mert elvileg délelőtt is ott vagyunk már az érsekkertben, 24-én és 25-én, amikor például a Hot Jazz Band a gyerekműsorát is eljátszott, mert idén ők kapták ugye a fonogram díjat az Egy kis malac című lemezükért. De lesz Márkus Színház, Grillusz Vilmos öcsém, Bognár Szilvi, és persze ott is lesz Kaláka koncert.
Hiszen Magyarországon talán a Kaláka együttes rajongó táborának van a legkiegyensúlyozottabb korfája, a legkisebbek ugyanúgy megtalálhatók közöttük, mint a szülők generációja. Idén a Kaláka a gyermekprogramok között mivel készül pontosan?
Biztos, hogy fogunk Kányádi Sándor bácsit játszani, és az jutott eszembe, amikor hallottam ezt, hogy a korfája, hogy a Sándor bácsi mindig azt mondta, hogy a mi közönségünk, ezt magára is értettem, a Kalákára is, a karomülőtől a botra támaszkodóig. Hát szóval így vagyunk egyel, de hát nagyon sok gyerekdalunk van, amiből tudunk válogatni, a Madaras könyvünkből, a Nálatoknak állatokból, a Tankos Iratokár verseiből, és nyilván a közönségnek is lesz majd kérése, hogy mi az, amit szeretne hallani.
Idén egy új kísérő program is feltűnik a Kaláka Fesztivál művészeti eseményei mellett, az Ökokaláka című blokk. Mi áll ennek a középpontjában?
Itt az a fenntarthatóság, a környezetvédelem, ami olyan régóta már aktuális lenne, hogy mi is ilyet csinálunk. Egyszer volt is egy lemeztervünk valamikor 35 évvel ezelőtt, csak aztán az valahogy nem jut össze, Kupak Tanács lett volna a címe. Biztos, hogy el fogjuk játszani itt is a fesztiválon. Itt jönnek majd gazdálkodók, lehet előadásokat hallgatni, lehet termelői piacot megcsodálni és vásárolni mindenfélét, és hát olyanok előadások vannak, hogy vigyázzunk a növényeinkre, meg egészséges gyerekkor, meg csomagolásmentes boltok, és hát hasonló, amit állandóan ugye fölmerül, mint lehetőség, de hát nem biztos, hogy mindenki utána tud menni, és most úgy gondoltuk, hogy legyen ez egy ilyen állandó kísérő programja péntektől vasárnapig, tehát 23-től 25-ig, ami ingyenes. Reméljük, hogy sikert adott ez a vállalkozás is.
Grillusz Dániát, a Kaláka alapító tagját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Ilis László, valamint a szerkesztő Tatár Tíma a nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
A kulturális perceket hallották.